Szeretettel köszöntöm körünkben második előadókat, dr. Simbó Csabát, a Miskolci Erzsébet osztályvezető főorvosát. Amikor bátorkodtam fölkeresni főorvosokat a szándékunkkal, hogy jöjjön el hozzánk előadást tartani, akkor annak rendje és módja szerint megkérdeztem a munkatársait, erről még nem is tud a főorvos úr, hogy hogyan is kell szólítani, milyen titulus a beosztása és milyen rangja van, mert akkor annak méltóan szeretném ezt megszólítani és elhívni erre a konferenciára. És a munkatársai rám néztek, nevettek és azt mondták, hogy Csabának nem kell ilyen titulus, meg ilyen capra. Hívjam nyugodtan csak Csabának. Szeretettel szólítom második előadónkat, dr. Simbó Csabát.
Köszönöm szépen a meghívást, a felkérdést. De ráadásul örömmel jöttem, mert egyrészt öröm a számom is, hogyha a munkánkat vihetjük, hogyha a hosszú a szellemiségét terjeszthetjük. Másrészt úgy gondolok, hogy tényleg valamit elmondani, valamit továbbítani, és ebben a mostani szűk órában, amit ide szántam, valami olyan új szemléletet próbálok meg majd fölcsillantani talán, amit a klasszikus egészségügyi ellátásban nem szerepel, vagy nagyon töredékesen szerepel, pedig ugyanolyan fontos része a munkának, a beteg ellátásának, mint az, amikor beadjuk egy vénás inzívót, vagy meggyógyítjuk valamilyen betegségét. Mielőtt a valódi hospice témába kezdenénk, hát ha valaki nem ismeri, alapon azért bemutatnám Magyarországnak a rák halálozási statisztikáját, ami a fejlett országok közül az első helyen van, és egy iszonyatos növekedést mutat. Igaz, hogy az utóbbi három évben ez megállt látszik, de ez nem minden dagmatik igaz, és a női tüdőrák átvette a vezető szeretet női daganatok között, akik férfiaknál a fejlett daganatok a 10. helyről a 3. helyre jöttek elő egy életforgás alatt, ami borzasztó. És ennek az életmódunk azért az oka. Ugye a hospice daganatos betegeket gyógyít elsősorban, kezel elsősorban Magyarországon. Persze maga a szemlélet, a filozófia sokkal általánosabban megfogalmazható, és nem csak a daganatos betegekre vonatkozik. Az alapvető motiváló tényező, ami a hospice létrehozta az emberi szenvedés. És az, hogy a környezet, a világ erre nem megfelelően reagál. A hospice menedék ezeknek a betegeknek, akik kiszolgáltatott helyzetre kerülnek, ezeknek egyfajta menedék, az utolsó menedék. Ez volt ez már a középkorban is, és Árpád Szent Erzsébetnek a képét nagyon nagy örömmel tettem be a diasorba. A festő valami nagyot tudott, mert ha megnézzük, egyrészt ketten ápolják a betegeket. Egyik táplálja Erzsébet, a másiknak olyan nagy szerepe, általános szerepe nincsen, de azáltal megtámasztja a beteget. Megérinti a vállát, innen egy simításból visszahúzódó kezet látunk. Kifejezi a kép azt, hogy a testet és a lelket tulajdonképpen a betegekre a sérzetni állapotát egyszer kell kezelésre venni, egyszer kell támogatni. És a Krisztus megszemélyesítő beteg nagyon nagy mértékben van a soványodban. Nem sok olyan betegség van, ami ilyen mértékű a soványodáshoz vezet. Nyugodtan feltételezhetjük, hogy itt egy daganatos beteget, beteg testébe öltöttetett Krisztus. Ugyanez a szemlélet motiválta, indította Cicely Szamuelsz 1967-ben, amikor megnyitotta a modern hospice-oknak a Etaud intézményét, a Szent Krisztus a hospice, és mondhatom, hogy Terézenát is nézünk a lárba, és bár Terézenát nem szoktuk a pozitív gondozásnak a klasszikusai közé tenni, a munka, amit végzett, az gyakorlatilag ugyanaz a szellemiséggel van áthatva, vagy nincs, mint amit nincs ugyanaz a szellemiséggel szeretnénk dolgozni, mint a Terézen dolgozunk. Amikor szenvedő embert megközelítünk, az egészségünk általában a testi oldalról közelít. A szükségletek házának persze van pincéjének parlása, és az egészség az úgy gondolja, hogy az ő feladata tulajdonképpen a testi problémának a kezelése, és ezért úgy tesz, mintha nem létezne pincének parlás. Pedig meglehetősen furcsa az a ház, amely csak egyből áll. És a szenvedésről az irgalom sem nagyon beszél. Az olyan nerváns szó. Beszélünk fájdalomról. A fájdalomcsillapítás az ugye ez szavonképes kifejezés. Hát akkor miután tudjuk, hogy a fájdalom az nem olyan egyszerű, hogy megszúrom és akkor fáj, egy krónikus fájdalomsok összetett dolog, legyen totális fájdalom. És ebben a totális fájdalomban benne van az, hogy ennek nem csak testi összetevői vannak. De hát nyilván vannak testi összetevői, ezek nagyon fontosak, különösen daganatos beteg esetében. A betegnek a komoly fájdalmai lehetnek, erről majd még beszélünk. A fájdalmon kívül egy csomó más ízó az, amiről a laikusok, hogy az, aki nem került közelébe ez a betegek, ezek is tud, hogy milyen sok betegnek van hányása, milyen sok más ízó mindentől szenvednek. Néha kezelések okoznak szenvedést a betegnek. Egy kemoterápia, egy sugárterápia, vagy akár egy műtét komoly szenvedést kell okozni, és a kiszolgáltatottság a betegség vége felé alatt az egyik legfontosabb szenvedési faktorrá válik. A testi szenvedésen kívül, vagy a testi komponenseken kívül ezeknek a betegeknek nagyon komoly emocionális problémáik vannak. Alapvetően előzőlájban szorongás, nagyon sokan depressziósak közül. Nagyon sokszor már erről keresen tudnak beszélni, de nagyon sokszor szenvednek halálfélelmet. A irodalom zavartságról lesz, és a zavartság különböző okairól. A szakma nagyon sokszor a zavar tudós betegről, zavar hallgató betegnél fölveti az agyi játéknek a gondolatát. A zavartságnak a döntő többségében pszichés okok állnak. Egy olyan mértékű szorongás a betegséggel kapcsolatban, a betegség egy olyan tagadása, amit egyszerűen a betegség vége felé nem lehet fönntartani. És nagyon leegyszerűsítve, mindentudosan magyarázza, a beteg abba a vívódásba, hogy most én meg fogok gyógyulni, és nem vagyok beteg, a testemben egy egészen más üzen nekem, mert egyszerűen bele van gyógyulni. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve. A utolsó időszak zavartságában legalább 80%-ban pszichés komponensek, vagy azok is felelősek. Nagyon komoly szégyenérzettel kell ezeknek a betegeknek sokszor szembenézni. Az egészségügyi ellátás során egyébként is a betegek sokszor megszégyenülnek. Mi egészségügyi ellátásban is veszünk sokszor észre. De ahogy a beteg állapota annak, hogy felnővé válik, terápiázni kell. Nem egy férfi beteg eutanáziát azzal az indokkal kért volna tőlünk, hogy ő nem tudja elviselni azt, hogy rajta perekkal van. Most halt meg, tegnap délután halt meg az a betegen, akit néhány napja fentől haldokló beteg volt, de még a WC-re kinek elején nem volt semmi, de két oldalról megfogták és kivezették a WC-re, mert ő nem fog használni rá, tehát meg szóval a WC-t meg talán telenek át, mert az az ő emberi volt, tehát ő úgy érzik meg a házat. Nagyon sok szociális komponense is van a beteg szenvedésének, a totális fájdalomnak. Arra gondolunk, hogy lehet, hogy ez az ember, aki most beteg, pár hónappal ezelőtt nyugodt egy vezető volt. És a vezető szeretett, hogy ő volt egy abszolút kiszolgáltatott szerepre kerül. Vagy a családapa volt, családfenntartó volt, és most ápolt beteg szerepre kerül. Lehet, megérhetési gondba érzik. Nem kell csinálni. Lányom, ha valamelyik családba, kereső családba, otthon marad a betegekkel. Fölvállalva annak a kockázatot, és a betegszünk, amik a helyet is van. A család ténylegesen tönkre mehet a legnagyobb felhúzódó betegség. Sokan aggódnak a hátra maradottakért, vagy maradókért. Lányom, hogy a kiskorú gyerek az, aki hátra marad. A szülőnek az egyik legnagyobb aggodalma lehet az, hogy lesz a gyerekével. Jellemző, és erre majd még egy picit később beszélünk, az izoláció. Izoláció a környezettől, családtagoktól. A beteg is azon nem szereti, nem szeretné, ha őt látogatnák. Mert előfordul, hogy annyira megváltozik a teste, az arca, hogy bejön a munkatársa, hogy látogatni meg az állapot is keresik fogom, nem ismeri meg. És van a spirit más komponense, ami egyrészt esetleg egy hitvesztést is jelenthet, hitgyengülést is jelenthet, másoknál persze nem feltétlenül. Ezért nagyon sokan megerősödik, de lehet egy spirituális tűk, arra az is lenne jobbtól, tudjuk, nem kell magyarázni, hogy egy komoly testi lelki szenvedés esetén az emberben olyan viharok nyílnak, hogy az ember terlegeti az Istennel, hogy miért engedted meg, miért pont én azt, amikor igyekeztem. Sokaknak spirituális félelmei vannak. Lehet, hogy ünnei miatt. Lehet, hogy a túlvilágot bizonytalansága miatt, hitének a gyengesége miatt. Nehéz dolgok, ez a padlás. A padlásban nagyon minden is beteg megy föl saját maga is. És hogyha nincs egy lelki élete, nincs lelki gondozója, papja, lelkésze, akkor nehezen tudod a másra is fölmenni. A hitet, vagy akiknek nincs keresztény hitük, vagy nincs hitük, azok számára is van az a spirituális félelem, hogy lesz egy egzisztenciális félelem, itt akár a létnek az értelme megkérdőjelezik egy ilyen betegségben az egész létnek az értelme. Én a totális fájdalmat, totális szenvedésre cserélem ki. És ragasztok is tulajdonképpen ez a szóhoz. Mert ebben sokkal inkább benne van az az emocionális része a szenvedésnek, amit egy fájdalom szóval nem lehet leütni. És ha megnézzük az ábra alján két kisbetűs sor, a bekerülő betegeinknek egy éves beteg csoportot vizsgáltunk, 500 beteget, a fájdalom érték egy 10-es skála, átlagosan 6,4-es volt. A globális szenvedés értéke ugyanilyen 10-es skála, 9,1-es volt. Ezek a betegek gyakorlatilag szinte kivétel nélkül nagyon-nagyon az átlag volt 9,1. Nagyon-nagyon szenvednek. Alig volt olyan beteg, aki ma 10-es csak adott ezt. És hogyha kicsit konkrétabban megnézzük egy példát, hogy azok számára is érthető legyen, akik az egészségükről kicsit talán távolabb vannak, mit is jelent ebből a testi szenvedés? Egy fejnagyomros betegek, a képét hoztam ide, lábrész fájdalmai vannak, a nyaka, az arca, a tarkón, tudja tartani a fejét. Nagyon gyakorlatilag, hogy idegszálak kerülnek nyomás alá, fülbe sugárzó, fájdalmai, az arc területén megjelenő idegsávaszerű fájdalmai vannak. Meg plusz a nyelve, sokszor kilóg a szájából, nem tudja vissza, hogy annyira megúzod a nyelve, az arca annyira megúzod, hogy nem látja a személyét, hogy mindent így betúzzatta. Nyelésképtelenné válik, az orrából egy szonda lóg ki. Ezzel emberek közé nem olyan könnyen megy. Gige kanyúje van, ami a fényben nem annyira látszik, de beszédképtelen. Nyilván ebből nagyon sok kommunikációs probléma fakad majd. Kanyúj miatt váladékot köpköd állandóan, riasztó lesz mások számára, és a nyakon kötésben van, számos kifejezhető seb, esetleg bűzös seb van, ezek vérezhetnek. Tehát egy ilyen beteg rendkívül sokat szenved. És a testi szenvedéshez ennek megfelelően társulnak a lelki szenvedése. Érthető okból izolálódni fog, ha csak arról, hogy a család magára fogja kicsit hagyni, gyerekeket már nem fogják hozzávinni, ne lássa a betegek ilyen csúnyán. Csökkent önértékkel és önvállat lesznek jelen, hiszen a beteg a rá kivetített indulatokat megérzi. A mi méltóság érzésünk az attól függ, hogy te hogyan tekintesz én rám. Ha rám úgy tekintenem, mint egy piszkos alkoholistára, akkor egy piszkos alkoholistára fogom magam érezni. Súlyos kommunikációs zavarok lesznek, részben a beszédképtelenségnek, részben nem látni a személy, gondolni vele abba, se beszélni nem tud, látni se látni sem a személy, tehát még írni se tudnak, de ezek a betegek sokszor nem tudnak rendesen írni. Nem tudnak sokszor rendesen írni. Néha agresszió, gyakran depresszió figyelhetőnek, és megkérdőjeleződik sok esetben az egész létnek az értelme. Egy ilyen komplex problémát csak ti munkával lehet támogatni, segíteni. Hiszen az egyes problémákat nem tudja egy orvos, egy fápoló legyen, akármilyen empatikus vagy jól képzett önmaga egyedül föltérképezni sem, meg segíteni, meg a betegeknek megoldani, még annyira sem képes. Így a hosszú filmben számos szakember lesz rész, akik között ott van a lelki gondozó, és ott vannak önkéntesek is, akik egy nagyon fontos szerepük van egyébként a holisztikus, az ember egészét érintő gondozásban, mert olyasmire képesek a az egészségügyi szakemberek nem. Arra, hogy a betegek összehangban beszélgessenek, és ők naív füllel úgy tudnak ott ülni a beteg mellett. A beteg olyasmire fog akik mesélni, amiről csak az orvosnak és a betegek nem, a családtagjainak nem. Ilyen értelemben az önkéntes pótolhatatlan. Pszichés támogatás szempontjából is pótolhatatlan a visszarendszer. A szenvedés, hogyha elgondolkozunk egy picit azon, hogy tulajdonképpen akkor mit is jelent a szenvedés, én azt mondom, hogy a szenvedés számára kihívás. Ennek több aspektusa, több része van. Egyrészt egy kihívás emberi oldalról. A szenvedés mindig több, mint a fájdalom. A szenvedés az egész embert érinti, sőt az emberi kapcsolatokat érinti, és nem egy gyógyszerrel kezel, vagy csökkenten önmagában. A szenvedésnek van egy nagyon komoly szakmai kihívása. Ezeknek a betegeknek a testi problémáit csillapítani, csökkenteni, vagy szerencsés esetben megszünteni nem könnyű. Olyan ismereteket igényel, amit ma Magyarországon nagyon-nagyon kevés helyen, vagy nagyon töredékesen tanítanak, sajnos. Komplexitására szinte sehol. Kreativitást igényel, mert új és új problémák jönnek elő, ami még soha nem fordult elő, hogy 15 éves itt eltöltött életpálya után is minden hónapban van olyan esemény, olyan sztori, olyan probléma, ahol azt mondom, ilyen még nem volt. És valamikor ki kell találni, mert olyan így nem lehet segíteni, még hogyha megoldani nem is mit a problémát segítenekre. Széles látókör, holisztikus szemléletet, tímunkát igényel. És a szenvedésnek van egy metafizikai kihívása is. A világ azt mondja, hogy milyen az az Isten, aki megengedi, hogy szenvedés legyen a világon. Nekem ilyenkor mindig eszembe jut a szegény Lázár, aki csak azok ennek a történetek. Ugye nincs beírva az evangéliumban, de hát az a kérdés biztos azt mondja, hogy engedhetünk meg Isten Istennek, hogy ez a szegény Lázár szenvedi az ajtót. Szóval a szenvedés az kihívás számunkra, a környezet számára, hogy én hogyan teszem oda magam, én hogyan állok hozzá. És sok esetben a világ menekülést választ. Nem tudom, hogy volt egy rádióriportai, hogy mondta, hogy hát egy gyors találsz lenne. Mondtam, hogy én nem. Én megdöbbenten nézek rá, tárgyal nézem meg, hogy hogy lehet valaki ilyen hülye, hogy ő azt mondja, hogy ő nem hirtelen gyorsan szeretne meghalni. A világ nem érti azt, hogy a szenvedésben mi lehet érti. Az eutanázia az ellenhalmi megkülésnek egy típus példája. A szenvedés azért is szenvedés, mert nincs értelme. Ha arra gondolunk, hogy egy szülőnő milyen fájdalmakat szenved el, hogy a babi megszülő a gyermekét, nagyon nagy fájdalmak. De nincs sem az, hogy az vajúró nő szenved. Mert számára ott van az a cél, annak a fájdalomnak értelme van. És ebben nem jó szó a szenvedés. A szenvedés mindig azt jelenti, hogy az a helyzet, az a fájdalom, az a testi gyötrelem teljesen mértékben értelmetlen. És a mi feladatunk egy kicsit az, hogy amikor betegen segítünk, ne próbáljunk értelmet adni, és célt adni, és ezáltal a szenvedésnek a metafizikai komponens is, a része is, kihívása is, tulajdonképpen valami megoldás lehet. És persze ez egy nagyon kiegyensúlyozott hozzáállás szükséges, látásnak szükséges ehhez. Bármelyiket is hangsúlyozom a többivel szemben, akkor az megborul az egyensúly. Az első oszlop a középkori koraihoz viszont gyakorlatilag az emberi oldalon hangsúlyozták, nem volt szakmai ismeretlen, nem volt még hozzáállítás, nem tudtak eleget segíteni. Ma a szakmában nagyon sok fejlődés van. Nyugati országokban ezt a szakmát, a palliatív ellátást tanítják. Sok problémát jobban megoldanak Magyarországon. De az még nem elég. És a filozófiai szenvedésről is egészséges emberekre vitatkozni asztal mellett, ez nekem mindig nagyon nem tetszik. Egészséges ember ne vitatkozzon arról, hogy a szenvedés az micsoda. Nem tudja. És egy picit, hogyha megnézzük azt, hogy akkor a testi komponensek hogyan is alakulnak, egy picit még belemegyünk jobban. Egy éves beteg csoportunkat is látok meg, 500 beteget, aki kapcsolatban vagyunk a szolgálatunkkal, és 72%-uknak fájdalmas-csillapítási problémáik voltak, tehát azért jöttek hozzánk, mert a fájdalom-csillapítás nem volt megfelelő. Fájdalmas-csillapítás problémájával jött a betegek majdnem fel, ugyanígy komoly szépekedéssel majdnem fel, étvágytalansággal a betegek 40%-a, és a betegek egynegyedénél az volt az egyik fontos dolog, hogy addig szedett gyógyszereket elszedjük a betegetől, mert azért orvok szók megszedte a hülyet, már csak nem tudjuk cukor gyógyszereket, pedig egy csomó gyógyszereket nem lenne szükség. És ha néhány okot megnézünk, így ez egyik a fájdalom, szintén ezt az éves anyagot hoztam ide, a betegek 84%-ának voltak fájdalmai, hogyha nem szedett volna már gyógyszeret, kicsit ettől, mint az előző 80%. Ebből 26%-nak igyezett mozgásoknak át a fájdalma volt. Szakmai kérdés nem megyünk vele mélyen, csak hogy lássuk azt, hogy mi a probléma. Azért nehéz például a fájdalmat csillapítani ezeket a betegeknél, mert a fájdalom rövid ideig tart. A betegnek van egy csontáptékje, fáj a csigolyája, hogyha feszik nyugodtan a szájban, nem fáj. De hogyha fölkel, akkor arra a fölkelésnek az időszakára iszonyatosan erős fájdalmat lehetnek, olyan, mint hogyha mondjuk el lenne törve egy csontja. És ezt ópiátokkal nem lehet megfelelően csillapítani, mert az ópiátok nem tudják, hogy mikor van a fájdalom és mikor kell hatni, meg mikor nincs fájdalom és mikor nem kell hatni. Egy hosszú hatású ópiáttal a beteg, amikor fekszik, aludni fog. Az ópiátokat úgy is nem. Tehát egy ilyen problémának például a kezelése egy nagyon összetett komplex stratégiát igényel majd. A probléma az, hogy a szakmában nem is tudják, nem tudatosul az, hogy ezt a fájdalmat külön entitásként, külön specifikumként kell kezelni. És a fájdalomcsillapítás azért elégtelen. Vagy a betegek hiszik annak, hogy esetleg sokkal hamarabb metálten is halsz. Azért, mert az erős ópiát miatt a beteg esetleg aludni fog. Mert nincs akkora igény nyugalmi helyzetben. A másik közel betegek egy harmadát érintő probléma, az előfájdalom, mint egy idegi fájdalom, a neuropátiás fájdalom, ami egészen más gyógyszerrel is igényel, és kihívás a szakma számára, mert nem minden beteg reagál jól az adott gyógyszerekre, de az igazi probléma az, hogy az orvosok ezt föl sem ismerik. Az ideggyógyász föl ismeri, de ezek a betegek csak nagyon töredékesen jönnek a ideggyógyászhoz. Annak az igénye, hogy ezt a beteget elfogadják az ideggyógyászhoz, nem merül föl. Az egyetemen ezt a problémát nem tanítják rendesen. De nem csak az egyetemen, nem régiben jelent meg egy monográfia, egy könyv, egy 150 oldalas könyvből az idegi fájdalmakról. És az idegi fájdalmak című könyvben körülbelül 10 sor szerepel a dagadós betegeknek az idegi fájdalmakról, ami a mi betegeinknek az egyharmadát érinti. Ez azt jelenti, hogy évente 10 000 betegek Magyarországon. És ez a monográfiában 10 sor. Szóval tényleg nagy baj. Tényleg nagy. És a fájdalomcsillapításnak egy problémája az ópiátokkal szembeni attitűdök. Sokan még mindig félnek az erős ópiátoktól, morfin származékoktól. Azt gondolják, hogy ha egy betegnek morfin származékot adunk, akkor az kába kell, hogy legyen. Azt mondhatok, hogy esetleg zavar lesz, adni fog. Egy jó beállított ópiát terápiával a beteg autót vezet. Nekünk nagyon sok betegünk vezet autót ópiát terápiával, hogyha az jó van beállítva. Azon az emberen senkinek nem mondaná, hogy morfin származékot szed, mert azt úgy kell kitikálni, hogy ez csak a fájdalom csillapítás mértékéig hasson, ez mérészet. Ehhez gyakorlatilag kell. De egy jól beállított terápiával a betegnek a szellemi funkciói koncentráló készsége is gyakorlatilag nem károsodik, vagy nem érintődik. Szomorú az, hogy mind a mai napig néha a betegek csak akkor kapják az első opiátokat, amikor már borzasztó nagy fájdalmak vannak. És nem megfelelő dózisban néha. Tehát ez megint csak ismeretlen hiányának a problémája, hogy az egyes opiátot most már van egy idegenben választék, az átváltásai, ez nincs benne az orvosi tudatban rendesen, ez egy külön szakma. Ebből a mi munkánkból, az EU-na 90-10 szakállában is szakvizsga van. Nálam még nincs. Krisztus kereszten azt mondta, hogy szomhúhozom. És az oltán ugyan erre az állapotra utal, nyelven az ínyemhez szakadt. A hallgató betegek egyik nagy szenvedéssel százszázassal. A betegeknek 80-90%-át érinti nagyon komoly százszázassal az utolsó időszakban. Ezt az infúzió nem fogja csökkenteni. A beteg kapja, kezdik az infúziót, közben száll a száj. Táplálkozási szabadok részben már érintettük. Beszéltünk egy kicsit a hányásról. Borzasztó gyakori a hányás problémája. A hányás megint elemezni kell, hogy a beteg mitől hány. Nem csak egy vagy kétfajta hányás létezik. A gasztroenterológusok sem tanulják meg azt, hogy a hányás csillapításnak a módszerei, hogy mind lehetséges kikérdezés alapján. Mert ez nincs benne a tankönyvekben. Tehát, hogy tessenek érteni, tényleg probléma. Tényleg probléma. Nem csak a kemoterápiától hány a rákbeteg. A rákbetegeknek körülbelül a stádiumtól, a betegségtől függően 60%-ának, akár 70%-ának hányos problémája. Olyan is, hogy akár a betegek beszélni nem tudnak, ha elkezd beszélni hozzá fog hány. Tehát mi ezt elegészségesen kellene tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor a beteg fogja, és egy nap 20-szor vagy 30-szor hány. Vagyunk lehetesz. Étvágy, nagyon sok betegnek elmegy az étvágya. Manapság ezen a betegben így jól lehet igazából segíteni. Nyelési fájdalom fordulhat elő különösen. Tehát a gondos betegeknél érdekében tud táplálkozni, és ennek sokszor idegi okai, vagy anatómiai okai is lehetnek. Azért ezek a szondák azért kerülünk le, ezek is lehet a beteg. Nem tud szájon keresztül rendesen táplálékot magához szedni. Megszámlálhatom minden csontomat. Írja Zsoltán. A súlyos lesoványodás ijesztő. Ijesztő. Ezek a betegek már régen nem állnak mérlegve, régen nem néznek tükörbe, mert saját maguk belőtt utálják saját magukat. És van még egy szörnyűség. Szerencsére ezt nem tudom gyakorlja. Egyet mutatok még be, azért, hogy amikor méltóságról beszélünk, akkor ugyanis mind tudunk tenni. Ez a beteg egy hatalmas emberfejű nagyságú seggel jött be az osztályra. Bűzösen vállalkozott, meg nem lehetett a közelében, 5 méteres közelében maradni. 3 nap múlva, ez a beteg az asztalnál úgy ebédelt a beteg társai között, hogy senkinek nem mondta volna róla, hogy ő neki a hálóégé alatt egy ekkora hatalmasság van. Ez igényel egy speciális kötődési technikát, egy speciális sebfelszívási technikát, antibiotikus kezelést, ami szintén ilyen esetben nincs benne említi az orvosi köztudatban. A betegnek már 24 óra múlva jelentős javulása volt, mondom, már 2-3 nap múlva a betegtársak között az asztalnál elébe. Milyen nagy segítség számára, hogy ez azt a helyzetet, amit egyébként az egész világ előtt, meg mindenki előtt szívvel, hogy el tudja fogadni. Ha fölteszük azt a kérdést, hogy mitől hospice a hospice? Mit teszi a hospice valamiféle különleges dologká, vagy mire vállalkozunk tulajdonképpen ezeknek a betegeknek a kezelése során? Én 5 rövid szóval fogalmaznám ezt meg. Adekvált tüneti kezelésre van szükség, gondos ápolásra, adekvált kommunikációra, nagyon fontos, professzionális támaszra és egyenlő életlátási esélyekre, mert igen, az fogja meghatározni, ki az egyáltalán szobában. hogy ki az igazgatónak a menedzserje, pártfogolja, hanem az, akinek van szüksége rá. És ez a kulcs szó, az agape, ami rá, mint egy ermény felébe az egész szolgálatot, mert ennek nincs hosszú fordozás. Cserélő szeretet a felékeny szeretet nélkül. 21. században hová is halad a hospice gondozás? Óriási fejlődés van orvosi technikában. Olyan problémákat lehet megoldani, amikor napon nem elzáruló tereket lehet megnyitni, beszűkült hörgőlágakat lehet megnyitni, sárkosának különböző invazív CT alatti megoldási módjait lehet már keresni, és ezeknek jelentős része Magyarországon is elérhető. Olyan gyógyszerek vannak, amit önöket egy étvágyat, ami 10 évvel ezelőtt még nem tudtunk talán így megtenni. Olyan gyógyszerek, amik már azt a mozgási munkát a fájdalmat is kezelhetővé teszik, amiről az előtt beszéltem. De attól, hogy apró részleteiben a betegek a problémáit csökkentjük, nem fogjuk az ő globális szenvedését megszüntetni. Ez nagyon fontos. Mi orvosok hajlamosak vagyunk arra, hogy azokkal a problémákkal foglalkozunk, amivel tudunk stratégiát kitalálni. Nem pedig azokkal, ami a beteg számára ténylegesen a legnagyobb probléma. Tipikus eset, amikor hajlamos betegnek például fölborult sóháztartása, és az osztályos orvosok az a legnagyobb problémáit, akkor rendezze a kálium szintjét a betegnek. Ami egyébként egy fontos dolog, hogyha alacsony a kálium szint, akkor abból életveszélyesítő szakad is kialakulnak. De mondjuk a kálium szintnek a rendezése az legtöbbször az az állat történik, hogy a betegnek több órára ki van kötve a karja, mert az infúzió csak lassan kell bevenni, és akkor 6 órán keresztül bejön, a káliumos infúzió az, ami a betegnek semmilyen szenvedést nem okozott, mármint a alacsony kálium szint, viszont az infúzió 6 órára kikötve kézzel, az komoly szenvedést okozni a betegnek. Szóval, hogy az orvos nem arra koncentrál, hogy a betegnek mi a fő problémája, hanem arra, hogy ő mit tud megoldani. És ez egy nagy veszély a harmadikoknak a gondozása során. A életvégi ellátás drága. Mindenütt a világon drága. Az összegészségügyi költségnek jelentős hányada esik az emberek utolsó néhány hónapjának az ellátására. De ez az utolsó néhány hónapnak az orvosi erőfeszítései nagyon sokszor nem ott csökkentenek a szenvedését, hanem néha még fokozzák. És csak a szemléletről beszélek, hogy tulajdonképpen az orvosi védekezés, ugye egyre inkább megyünk a felé az orvos fél a perektől, és lefedi magát, levédi magát, vizsgálatra fogja esetleg küldeni azt a beteget, aki már a vizsgálatnak terápiás nyomzatot hozni, vagy az nagyon jó idejük, és az a vizsgálatnak lehet, hogy a beteg számára akár meg kell lenni. Miért? Mert változni kell. És egy gyengül elesett, fáradt betegnek a változásnál kijön. És ez egy mindig egyszerű dolog. Vagy vérvételt kell rendelni, és most nagyon banális dolgokat mondok. A haldokló betegeket nehéz már megszúrni, mert a vérünk össze vannak este. Össze-vissza fogják szúrkálni a haldokló betegeket azért, mert hogy az orvos alakítása sem egy picit több legyen. Értsük jól. Nyilván én most a túlzásokat mutatom be, de az, hogy az egészségi szemléletben az hiányzik, hogy a betegnek mi a legnagyobb probléma. Számára mi az, hogy a legnagyobb szenvedést okozza. És hogy nekem az legyen a legnagyobb probléma, ami a betegnek a legnagyobb probléma. A palliatívnak ez az egyik kulcsa. És hogyha megnézzük azt, amit a ma még kutatás szintén is nagyon kevesek foglalkoznak, és nagyon kevés igazi megoldási vagy kezelési stratégia, hogy egy egzisztenciális, spirituális szenvedés hogyan lehet csökkenteni, mitől van például ilyen szenvedés. Az egyik nagy tényező a reményvesztés. Amikor a beteg úgy érzi, hogy nincs tovább, nincs értelme tovább. A másik, amikor úgy érzi, hogy családtagjának terhére van, és összességében talán kulcs fogalomként elzenni, méltóság érzésének elvesztését nevezni, hogy ezt tekintek az egyik kulcs elemének. És a rák nagyon sok olyan problémához, ami reményvesztésre hajlamosít, vagy ezt fogja erősíteni. Fizikai szenvedés, a betegségnek a folyamatos romlása, a betegnek a csatavesztései megpróbál mindenféle komplementer kiegészítő drogokat, fél házát elhagyja néha, hogy egy ilyen kezelést megnyerjen magának, és aztán hitegetik, és aztán persze kudarc. Kilátástalanság, a szégyen, amiről már beszélgettünk, a feleslegesség érzése, hogy ő már haszontalan, ő már nem tud senkinek sem használva lenni, a kapcsolatok megemélése, ami elkezdődik az, hogy akkor nem az ászélére jönnünk le a látogatástól, hanem székre, és akkor egy kicsit távol, és az unoka már nem jön látogatni, mert belássa a hajatát. Izoláció nagyon fontos tényező, és ahogy az előbb mondtam, a létértelmezően kérdőjeződik, és az önrendelkezését veszíti el. Tehát tárgyasul. Az történik vele, amit vagy az orvosom, vagy a hozzátartozóim, illetve a kettel együtt megbeszélve, de a fejem fölött elvetlen, mert én már nem vagyok abban a helyzetben, hogy döntéseket hozzak, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy nem vagyok abban. És ebből a reményvesztésből tulajdonképpen milyen menekülési utat találhat a beteg. Nagyon leegyszerűsítve, borzasztó didaktikusan két irányt mutatok, az egyik a tagadás. A betegek jelentős része úgy menekül, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy ez nem igaz. Én nem vagyok beteg, én meg fogok gyógyulni. Csak hogy ennek nagyon súlyos ára lehet. Mert ez valahol az őszinteség hiányához fog vezetni. Ez a gyógyulás mind halálni. Volt olyan betegünk, hogy halál előtt 15 perccel még a folyosmosítás, mert nem azért, hogy hirtelen halál volt, hanem mert azt mondta jobbról a lányának, valahol a fiának, hogy na gyerekek, most sétálom, meg van, még járok, meg halok meg. És akkor sétáltak a folyosón. Most így nem lehet elbúcsúzni. Így nem lehet a lelki végét elérni. Ez egy önbecsapás és zsákonszat tulajdonképpen a vége. Ez a léleknek valamiféle védekező mechanizmusa, de nem segíti elő hosszú távon, tartósan a beteg méltóságának a megőrzését. A másik az elfogadás, amit még beszélgetésekhez vezethet, készülődéshez, egyfajta életbölcsesség megszerzéséhez, a családokkal való együttléthez, a hangsúlyban valóban fontos dolgokra helyeződik át, és ez ablak. Itt az emberi méltóság megőrzésével gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy a beteg nyertesen kerül ki a küzdelemből. Nem pedig vesztesen, megalázva, a saját maga előtt is megalázva és megszívülve, mint az előzőkból. Persze mondom, hogy ez nagyon didaktikus, ez a szemlélet, ez soha nem ilyen tisztán van, ezek keveredek, meg sokkal részletesebben is lehetne tárgyalni, de a lényeg azt hiszem, hogy ebben benne van. A remény egy kulcs szó a méltóság megőrzésében, és a kétségbeesésnek a kiiktatásában, a csökkentésében. Érdekes dolog, hogy egyértelmű statisztikák mutatják, a hospice gondozásban a betegek reményszinten nő. Ahogy bekerülnek a hospice-ba, néhány nap, egy hét múlva megnézel, megvizsgálva, elbeszélni velük, sokkal jobban reménykednek, mint az előbb. Ennek az egyik oka az, hogy a betegre fordított figyelem az ő panaszainak a részletes fölött képezése, a problémasság is. A betegben azt az érzést fogja kelteni, hogy egyrészt van mit csinálni, van remény. Én nem vagyok mégsem a mindagértéke lenne elénytelen, és a meleg újra elkezd bizakodni és küzdeni. És a családi kapcsolatok erősítésével, a családon belüli kommunikáció javításával értelmet tudunk adni ennek az életszakaszra. 15 éves munkám során még 6 esküvő kötetett a betegeink, a haldokló betegeink körében. Hatalmán döntöttek úgy, hogy akkor volt feleségüket, akiktől elváltak, vagy akikkel egyházilag megházasodtak össze, egyházilag a házasságokat megnősítik. Szóval kérem szépen, ez egy fontos életszakasz. Ha eutanázia van, akkor ez nincs. hanem nem csupaszítva, de bőrítva a dolgot. Itt tenni való valami. Egy-egy születésnap ebben az helyzetben a család egészének az összeraktását belül. És itt jól van a pici babás. A hosszúban örömmel látjuk az egész a pici gyermekeket is. És így egész. Vagy szeretettel mindig szeretettel mutatom be ezt a képet. Ő egy bárzolnak is volt. Halál előtt 2-3 héttel vagyunk, karácsonyi ünnepség, nem látszik erről a betegről, hogy ő orvosilag a nagy szepszisben van. 39,5 fokos lázat húztunk le néhány órával a karácsonyi ünnepség előtt. Zavart volt a karácsonyi ünnepség előtt eljön. De ez egy olyan fontos dolog volt, hogy ő bár zongoristaként, ő a karácsonyi ünnepségen odajöjjön az orgonom mellé, hogy összeszedte magát. Néha megnyújtott egy kicsit egy párszor, de ezt csak mi vettük észre. A hátam mögött önkéntesek gyűrűjében van. És a méltósága ennek az embernek úgy gondolom, hogy igenis hangsúlyozottan jelenik meg, és értelmet kapott az ő boldogulása is. Egyébként ő is azt mondtam, hogy ennek sincs értelme, hogy egy székely ember szereti az egyet, és beszélget, van értelme, nincs értelme, nincs értelme, menjünk. Értelmet nyert. Egyébként hazament, a nagyon sokos betegségben nem látszik, nagyon jól néz ki ezen a képen, ő tényleg nagyon súlyos betegség. A méltóság megőrzésének milyen lehetőségei vannak? Hangsúlyozni kell itt az autonómiát, az önrendelkezés. Te vagy a döntő fél. Nem a hozzátartozók fogják eldönteni, hogy te mit kapsz is, hanem te. Illetve hát közösen beszéljük meg a lehetőség szerint, nem az orvosi szobában kizárva a beteget a döntésekről, hanem érezd, hogy te dönthetsz a saját sorsod felé. A szerepeknek a lehetőség szerint fenntartása. Bárszombor is kell jövőjön volt erre. De ez azt jelenti, hogy ha lehet, annyi az aktivitás megenged, a mindennapi életet kell folytatni. A mindennapnak kell jönni, a mindennapnak kell hálát adni, azért, hogy megvan ez a nap is, és azt kell megtölteni tulajdonképpen értelemmel, és rövid távú megvalósítható célokat kitűzni. És ez működik. És a betegek többsége ezt megérti, és újra elkezd küzdeni. Azért a rövid célért. Maradandó örökség hátrahagyása. Ez alatt azt értem, hogy valami olyasmit letenni az utókor számára, legtöbbször gyerekeim számára, amiről majd emlékeznek rá, ami valami fontos. Volt olyan egyetemi oktatók, aki a előadásokat rendezte ott a hospice-ban, és tette sajtóra, mert hogyha ő elmegy, akkor ezek szeretnék, hogyha ezek valamilyen formában öntudásban megjelennének. Fontos. A férfiakben talán különösen, nem, de azt hiszem, hogy a férfiakben talán picit fontosabb is. Pozitív önértékelés erősítése. Dicséret. A dicséret egy olyan egyszerű, hogy annyira elfelejtjük. Nem a hízelkedő dicséret, hanem a reális dicséret. Olyan boldogok a betegek, amikor valamit megtesznek, kis teljesítmény is, amikor megdicsérjük. Példa. Nem egy kisebb tányért kapnak a betegek terményt ellen. Nem egy nagy tányért kapnak terményt. Kicsik a tányok. A kicsi tányokban kicsit elkezdünk, hogy de el lehet mondani, hogy megettem az egészet. Én banán egy dolog, de a beteg olyan büszkén mondja, hogy én megettem az egészet. Jellemző kórházon belül. Betegek átjönnek és néhány nap múlva rá, hogy néhány jól főznek maguknál, kutya, passza, kaját, ez mint a másik osztály. Nincs itt konyha. Csak ennyit szeret számít az, hogy akkor hogyan, milyen körülmények között, milyen körülmények. Rendben beszélgetünk. Az elfogadás erősenítése, a társas támogatás, a barátok és a család tagoknak az erősítése, erről Pindig János úgy tudom, hogy beszélt, nem akarom részletezni. Megvan a maga ideje, amikor azt kell mondani, most, ha tudjuk maradni, itt a helyen segítünk megint mellette. És a teherérzésnek, tehát hogy annak, hogy éljél többé számára, teher, hogy annak a csökkentés is fontos. Gondolom, hogy ne érezze azt, hogy a többiek számára művés lehet. Manapság van egy Kosinó nevű mutató, aki Hiltonság terápiának nevez egy általa kidolgozott műszer, ami célzottan az emberi méltóság tudatos erősítését törekszik elérni. És ehhez egy kérdőívet alkotott, ezeket a kérdéseket az egyébben magunk feltétel, vagy magunk jelenlétében fölveszik, és utána írásra öntik, és a beteg mindegy örökséget adja át a családjának, vagy ezeket egy részébe talán is. És egyrészt az életről való beszélgetés egy fontos része ennek, pedig elmondja az ő életének a legfontosabb eseményét. Ez nagyon fontos a búcsúzás szempontjából. Aztán a családban a kommunikációs akadályok miatt kerülgetett tagokban van, akinek ki kell mondani, valakinek segíteni kell, azt a ravaszt meg kell, hogy akkor kinyíljon meg a szerencet. Van-e valami olyan dolog, amivel a családjából szeretne beszélgetni? Hogy szeretném, hogy eltemessenek, hova szeretném, hogy eltemessenek. És ez kínos kérdések a család számára, nem fogják megkérdezni a betegtől. Már ebben az időszakban, a korábban nem beszélgettek róla. Melyek azok a szerepek, amelyek igazságot betöltött? Mire a legbüszkébb az életében? Vannak olyan dolgok, amiket nagyon szeretnénk elmondani hozzátartozóinak. Egyszerű dolgok. De tulajdonképpen annyi, hogy a beszélgetésnek egy pici tematizálás, egy pici vezetése történik, és olyan kérdésekről, ami az emberi méltóság szempontjából fontos témaköröket ölel fel, milyen élettapasztalatot szeretné másokkal megosztani, átadni. És egyértelműen kimutatható, hogy egy ilyen interjú, egy ilyen beszélgetés után a betegeknek a remény szintje, az önbecsülése, a optimizmusa határozottan javul. A beteg gondozáskor résztvevők sokszor frusztrálva érzik magukat, feszültnek érzik magukat, hogy mit fogok én mondani, ha a beteg valami olyan kínosan kérdez, hogy mennyi van még hát, hazamegyek én, vagy én mentél, vagy kórházi osztály. A lényeg nem az, hogy mi mit tanácsolunk a betegnek, hanem mit engedünk neki elmondani. Mert a megnyílás az, ami ilyenkor számít, és a szorongásokat jelentős csökkenéséhez lehet eljutni, ha a betegek megtanítják egy picit beszélgetni. A élet vége felé közeledve, amikor a betegnek a kapcsolati rendszere, a kommunikációja még teljesen egészséges beszéd szervek esetén is már nagyon gyenge, nincs ereje hosszabban, vagy akár csak néhány szóval is kommunikálni, vagy kisé a tudata is esetleg már nem olyan tiszta. Mik azok a legfontosabb dolgok, amik a szó szerinti hallgatás időszakában végig követendünk, végig nézendünk? Egyrészt kérdezzük meg a beteget. Van olyan döntése, amitől orvos úgy gondolja, hogy én jobban tudom, mint a beteg. A betegnek időbírodása van, annyi antibiotikumot az élet utolsó, várható utolsó napjaiban ebben a tűnődődásra. A hallgatásnak fogjuk eljutani ezzel a betegnek, mert attól jobban valószínűleg nem lesz. Vagy mit idő pedig, mi? Nem akar, az nekem nem célom, hogy a betegnek a hallgatása pedig két napban meg nincsen. Azt az időszakot, amikor a visszafordulási lehetőség nincsen. Kérdezzük meg a beteget, hogy hogyan szóval küzdünk-e még, és még a nagyon rosszul kommunikáló beteggel is meg lehet ezeket a kérdéseket, akár metakommunikáció szintjén, vagy a visszajelzéseket úgy értékelve beszélni. Ha nem nincs rámúlt, akkor a beteg korábbi habitusán küzdő alkatát, stratégiáit figyelembe véve és a családtagokkal együtt alakítjuk ki azt például, hogy akkor az agonális időszakban mennyire, mire helyezik a hangsúlyt? Arra mondjuk, hogy csendesen menjen el a beteg, csendesen tudjon elmenni a beteg. Vagy hogy küzdjünk vele az utolsó pillanatig, akkor is, amikor tulajdonképpen lesz ellen, nem biztos, hogy az ő életét követni tesszük. De ezt ne én döntsem el. Ne egyedül én döntsem el. A fejfölött hozott döntéseknek a fejfölötti beszélgetések hozzátartozókat mindig tanítjuk, hogy Nem, az élet. Hiába úgy tűnik, hogy itt talán nem kommunikál, halvány hangon. És olyan elejtett szavakkal, mint a már, meg a még, lehet tiporni a beteg lelkébe. Már jobb állapotban is, még akkor kicsit jobb állapotban, de azt mondjuk, hogy még kimegy a vécébe. Az azt jelenti, hogy forradban nem fog kimenni. Törekedik a jó tüneti terápiára, a személyiség tiszteletének fenntartására, a kiszolgáltatottság csökkentésére és ebben a személyi higiénye benne van. A beteg már nem lesz elején, hogy pohár vizet elvenni magának, akkor fog ülni, ha a családok, a bogó, oda megy, és 10 percenként a 100 százalékos beteg 5 milliliter vízzel megitatja. Macerás, nehéz, apropikus. De így fog csökkenni a százalékosság. És ahhoz számára szóval úgy érzi, hogy el tudtam valamit tenni érte, csökkentettem a szenvedést. A kontroll lehetőségének a hangsúlyozása, hogy jól van. A szorongás csökkentése, a lelki béke, a lehetőség szerinti elvégzések, és a búcsú is mit kell tenni, a búcsú. Önkénteseinek szoktuk mondani, hogy kihessünk a betegkel, családi fotóalbumát. A fotóalbum nézegetésével, mint nyilván ez nem az akonális időszak, amit az inkorában. A fotóalbum nézegetésével régi emlékek, érzelmi, emlékek fognak előjönni, fölmelegedni, és lesznek más sikások valószínűleg. De hát ez hozzá tartozik a búcsúhoz, és ez kell, hogy az megjelenik, és a család támogatása. Mit tegyek? Milyen nehéz kérdés. Jön a hír, XY kórházban van. Meglátogassam, látogassam. Súlyos betegségről van szó. Mit szeretne? Meg kell kérdezni. És inkább menjek. A betegek többsége azért igazából nagyon örül annak, hogyha az izolációja, a társadalom szeparációja csökken. És a barátok akkor is barátok, és az ismerősök, szomszédok akkor is ismerősök, általában. Ha nem, akkor beszélgetni. A betegségi állat olyan súlyosan depressziós, apátiás időszakokkal, hogy a beteg befordul a fal felé, és akkor egy jó szándékú látogató például megy, és tüntetően a fal felé fordulva. Nem a fal felé. Nyugi. Le kell ülni. Majd jelezi, hogy itt maradok benne egy kicsit. Jó, ha nem zavarok, itt maradok egy kicsit, aztán egy kicsit elmegyek. 5 perc után meg fog fordulni, és azt fogja mondani. Most mit akarsz? És elindul valami, és néha olyan nagy dolgot indulnak el ilyenkor, mert annak az ötletek, azok vannak a lelkebetek. És ezeknek a reaktív depressziónak egy részén igenis lehet segíteni beszélgetéssel. Valaki részlet meghallgatja az ötletet. Ha nem akar ereszteni, néha nem könnyű. Mert az utolsó időszaka. Magamnak szoktam mindig biztatni, amikor fél 8-kor este beteg elkezd valami ötlet mesélni, nem fontos. Rájöjjön holnap is. Nem biztos, hogy van holnap. Számtalan szó fogjuk tenni. Nincs holnap. Hogyha neki fontos, akkor az ember picit próbálja ennek az idejét, hogy valamit kiszakítani. Ha öngyilkosságot vagy eutanáziához szóba, az segítségünk is. Arra nem válaszolni kell. Nem filozófiai magyarázatokat kell adni. Teológiai magyarázatot, hogy most akkor mit szabad, meg mit nem szabad. Az segítségkérés. Hogy hallani kell. És segíteni a betegek, hogy elmondhassa azt, hogy valójában miért is akarja eutanáziát. Mi az a nagyon nagy teher, az a nagyon nagy spirituális, rezisztenciális szenvedés, ami miatt úgy gondolja, hogy nem érdemes tovább élni. És a környezet hülyén elnézi. Hát engem is, az egy nagyon jó jel.
Nagyon jó jel.
Engem is ilyen tiszt. Mi miért kell szenvedni? Hát a szenvedés igazából az egy misztérium. Persze azért vagyunk, hogy a szenvedés amennyire lehet természetesen csökkentsük. De soha nem fogjuk teljesen megérteni. És nem kell érteni a magyarázatokkal kell a zsebünkben hanem gyakorlatilag a jelenlétünkkel azt kifejezni, hogy fontos vagy nekem. Fontos vagy nekem. És ha ennyit megteszünk, akkor az ő méltóságát jelentősen tudjuk, az ő önértékelését jelentősen tudjuk növelni, és akkor megérte a vele eltöltött idő. És egy pinci versre szeretnénk búcsúzni, amit ahhoz hiszem, hogy zászlajára lehetne oda hímezni, rossz voltam, és te azt mondtad, hogy jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattam mindig, amit mondtam, valamint úgy lettem hallgatva. Rossz voltam, és te azt mondtad, hogy jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattam mindig, amit mondtam. Valamikor mit lettem alatt. Köszönöm.
Bízom benne, hogyha hozzá eljárulsz főorvosod ahhoz, hogy az előadásokat esetleg elkérjük, és a Youtube-on a főiskola honlapjára, nem tudom, hogy föl tudjuk-et tenni, hogy onnan elérhető legyen János nekem pólókat, hogy megoldható, akkor ezt az előadást onnan le lehet majd tölteni, és ha valaki nem is nézett el, de egyébként gondolatokat, úgy gondolom, hogy tanulságtörű gondolatokat hallhattunk főorvosokról.